Erős fára mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük ekénekes könyvünk 361-es számú énekének eléneklésével. 361-es éneket énekeljük az ekénekes könyvből. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 441-es számú éneket énekeljük liturgénekként, 441-es számú éneket.
Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki állhat meg? De nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és reménykedem ígéretében, mert az Úrnál van a kegyelem, és nála bőségesen van megváltás. Könyörül az Atya az ő fiain, úgy könyörül az Úr az őt félőkön. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem, hogy legyőzzön a rossz, és kísértések idején nem a te életadó erődet kértem, hanem a magam erejében bíztam. Mégis hozzád menekülök, nincs más reménységem. Bocsásd meg bűneimet, és támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, oltalmunk és erőségünk, hallgass meg gyülekezeted könyörgését, és mivel a te hitet te ébresztetted bennünk, add, hogy amit hittel kérünk, megkapjuk tőled az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most hallgassa meg a gyülekezet a Szent Háromság ünnepe utáni 22. vasárnapra oltár előtti felolvasással rendelt igét, amely megírva található a Máté evangéliuma 18. fejezetében a 21. igeverstől a 35. igeversig a következőképpen. Isten igéjét olvasom a Máté evangéliuma 18. fejezetétől, a 21. igeverstől a 35. igeversig. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezett ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10,000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságot. Amikor azonban eltávozott a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve, börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatásodon, amint én is megkönnyörültem rajta? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátottok mindenki az ő atya fiának. Ez Isten igéje. És most magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, mint ahogy esetleg hallhatták is, háttérben egy hang morgott, az a morgás nem más, mint egy tolmácsolási lehetőség, tudnék Tamás kintről tolmácsolja a norvég testvérek fülébe, hogy mi is történik itt az Isten tiszteleten. Tehát itt vannak a norvég testvéreink, akiket most kérem, hogy jöjjenek ki és mutassák be a gyülekezetüket, kicsit hadd ismerjük meg őket jobban. Néhány napja itt vannak a gyülekezetünkben, de holnap már haza is mennek. Úgyhogy please.
It's nice for us to be here in Nederland and visit our sisters.
Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk közöttetek Nyírtelken, hogy meglátogathatunk benneteket, a testvéreinket az Úr Jézusban.
There's some differences between the Norwegian Lutheran Church and what we meet here, but we have a lot in common.
Sok különbség van a norvég luteráns egyház között és a magyarországi evangélikus egyház között, de nagyon sok mindenben hasonlóak vagyunk.
When we visit you this weekend, it's because we hope to do a project together with you to develop some program for youth.
Az egyik célja annak, hogy meglátogattunk benneteket ezeken a hétvégén, az az, hogy szeretnénk ezzel a gyülekezettel közös programokat kialakítani.
We hope that youths from Nitelek can visit youths in Volda, and youths from Volda can visit youths from Nitelek, and that they can do some leader training together.
A célja ennek az együttműködésnek az lenne, hogy fiatalok kijuthatnának Voldába, hozzánk Norvégiába, valamint a norvég fiatalok pedig ellátogathatnának ide Nyírtelekre, Magyarországra. És másik célunk egyben ezzel a fiataloknak a vezető képzése.
We have started the planning and I think we will manage to do this next summer.
Elkezdtük már a tervezést, és úgy hiszem, remélem, hogy jövő nyáron már megvalósulhat ez a program.
Then it's the time to presentation of the group I'm visiting.
És most pedig szeretném bemutatni a társaimat, akikkel eljöttünk Norvégiából.
My name is Jostein.
Az én nevem Jostein.
And the title in English is church director.
És lefordítva angolul az én pozícióm a gyülekezetben, ahol vagyok, ilyen gyülekezeti igazgató.
That means that I'm responsible for the most of the administration, the economic thing, the church buildings, the staff, and to develop new things.
Az én feladatom a gyülekezeten belül általában az anyagi rész, az adminisztrációs feladatok, a gyülekezeti, tehát a templomok karbantartása, tervezése, valamint különféle programoknak a létrehozása.
And the three ladies who are following, they are working with youths, with children, and with education and the temple itself.
És a három hölgy, akit pedig majd nem sokára bemutatunk, ők általában gyerekszolgálattal, fiatalok közötti szolgálattal szolgálnak azokban a gyülekezetekben, ahol ők vannak, és bemutatják majd önmagukat röviden.
Well, hello, my name is Hannah, and I'm newly hired as a youth worker in Moldova.
Én Hanna vagyok, én nemrég óta kezdtem ebben az új szolgálati lehetőségben, én egy ifjúsági munkásként dolgozom majd a gyülekezetben.
And this trip is the first thing that I do in my new job, and I'm learning a lot, and I'm really looking forward to working together with you on this project.
És ez, úgymond ez az első munkabevetése, ez az utazás ide Magyarországra, és nagyon sok mindent tanulhattam, mondja ő, és hogy szeret vagyis hogy előre tekint arra, hogy velünk együtt dolgozzon.
Hello, I am Rönhild.
Sziasztok, én Rönhild vagyok.
I am a teacher originally, and now I work 60% in the church with children and youth.
Én eredetileg egy tanárnő vagyok, és 60%-ban dolgozom jelenleg a gyülekezetben, és javarészt fiatalokkal, kisgyermekekkel.
I look forward to telling my kids and my children and my youth at home about your work, about the similarity and the differences.
És már nagyon várom, hogy otthon a gyerekeimnek, a családtagjaimnak, a fiataloknak a gyülekezetben elmeséljem azt, hogy mi mindent láttam itt, hogy mennyi mindenben hasonlítunk, és mennyi mindenben különbözőek vagyunk, és hogy mennyi mindent tanulhattam itt.
And tell them we have the same goal.
És hogy elmondom nekik, hogy ugyanaz a célunk.
Hello, my name is Constanze.
Üdvözlök mindenkit, az én nevem Constanze.
I'm originally from Germany, but I'm working and living in Volda, Norway for 9 years now.
Eredetileg én Németországból származó vagyok, de most már 9 éve Voldában, Norvégiában lakom, és vagy dolgozom és élek.
I'm working in Volda as a catechet.
Voldában én hitoktatóként dolgozom.
And I've heard a lot about your congregation and your work, and now we're really happy to see what you're doing and how you do it. It's really nice to finally be here.
Nagyon sokat hallottam a gyülekezetről, arról a misszióról, a szolgálatról, amit itt végeznek, és most nagyon örülök, hogy végre itt lehetek, és saját magam tapasztalatom meg.
I'm really looking forward to get that project started together with you.
És én is előre tekintek, és nagyon várom, hogy együtt dolgozzunk, szolgáljunk veletek.
We also have some pictures.
Van egy pár képünk, amit szeretnénk megmutatni.
In Volda we got 4 churches and 4 congregations. And it's Volda, the biggest congregation, who have this friendship agreement with your congregation.
A Volda régióban 4 templom van, ahogy lehet látni a képeken, valamint 4 különböző gyülekezet, és a voldai gyülekezet az egyik legnagyobb ebben a régióban, és ennek a gyülekezetnek van egy ilyen partner szerződés, vagy testvér gyülekezeti státusza a nyíltelki gyülekezettel.
And the Volda Church is the stone church. Number 2 from.
Ha minden igaz, akkor a képen a voldai templom az a fa építés templom, a minden igaz a második számú kép kivetítve.
And the landscape in our region is quite different from here.
És amit lehet látni a képen, kicsit másabb tájegységen élünk mi Norvégiában, mint ami itt tapasztalható Szabolcs-Szatmárban.
Now we can see the Volda center.
És láthatjuk Volda központját.
Where the most people of the district is living.
Nagyon sokan, vagyis ezen a területen élnek a legtöbben a norvég emberek.
And the church is in the middle of the center of all the buildings down in the valley close to the sea.
És a völgyben van a tengerhez közel a templom.
And you can see this sea or the fjord coming in. It's connected to the Atlantic Ocean.
És És ahogy lehet látni a képeken, hogy a fjordok, ahogy beövölenek az Atlanti tengerbe, tengerhez kapcsolódnak.
And to visit some of the churches, we have to use a ferry over the fjord.
És ahhoz, hogy más gyülekezeteket meglátogassunk, egyedül kompal tudjuk ezt megtenni.
And now we can see Dalsfjord Church in one of the fjords.
És itt a Dalsfjord gyülekezetet lehet látni az egyik fjord közelében.
And you can see the high hills and mountains in the background, I think.
És úgy gondolom, hogy lehet látni a háttérben a magas hegyeket, dombokat.
Then we are inside Volga Church, and there's some special things there, some stars, and Constanze will explain a bit.
Most pedig a képen láthatni, hogy már bent vagyunk a Volga gyülekezet falain belül, és vannak csillagok, amiről Constanze majd pár szót szeretne szólni.
We have cooperations with our schools and the kindergartens.
Mi együttműködünk a gyülekezetünk az óvodákkal és az iskolákkal.
And in the Advent time, we invite all the kindergartens and the students at schools to services, Christmas services.
És hogy karácsonyi időszakban mind az óvodákat, mind pedig az iskolákat meghívjuk a gyülekezetbe, hogy legyenek jelen az Isten tiszteletekkel.
And we invite all the children to make their own stars, so they make the stars in the school and they come with the stars and we decorate the church with the stars.
Arra kérjük meg a fiatalokat, hogy mindenki saját magát csináljon magának egy csillagot, és utána eljönnek az Isten tiszteletre, és a saját maguk által elkészített csillagot rakjuk fel aztán a
templomra. So when they come to celebrate Christmas with their parents, they see their own stars in there.
És akkor, amikor ezért, amikor eljönnek karácsonykor a szüleikkel, hogy megünnepeljék karácsony ünnepét, akkor láthatják saját maguk kézi munkáját.
This is Svein, one of our priests. He's been to Nyírtalek before.
Akit most lehet látni a képen, ő Sven, a lelki pásztorunk, ő már korábban járt itt Nyírtalken.
And here we see him in a program for our 6-year-olds when we teach them about the Holy Communion.
És itt 6 éves gyerekeket lehet látni, akiket az úrvacsoráról tanítunk nekik dolgokat.
Sven, I think he would have liked to be here now, but he has his last weeks as a priest in Volga because he will be retired from the 1st of December. So perhaps he will pop up someday, but not as a priest in Volga anymore. So some changes in Volga, but he would have preferred to be here.
Tehát Sven lelki pásztorunk is nagyon szívesen itt lenne közöttünk, de sajnos nem tudta ezt megtenni, mert december 1-től nyugdíjba vonul, és így most nagyon sok minden elfoglaltsága van Norvégiában is, és lehet, hogy később majd még megjelenik a gyülekezet körül, de már akkor minden lelki pásztorként, hanem civilben.
That's also from the course with our 6-year-old. We teach them not only about the Holy Communion, but also about their baptism. And we give them a light to remember them that Jesus is the light, and when they are baptized, they belong to Jesus.
És a 6 éveseknek nem csak az úrvacsoráról tanítunk meg igazságokat, bibliai igazságokat, hanem beszélünk a keresztségről, valamint nem látom a képet, de minden igaz, akkor gyertyát is kapnak a fiatalok. És ez azt jelképezi, hogy ahogy Jézus Krisztus mondta, hogy én vagyok a világ világossága, és ez arra emlékezteti őket, hogy az Úr Jézusban kapcsolódhatnak az élet világosságához.
This is from our confirmants, from the day they have their confirmation service.
Ez pedig a konfirmandusok, amikor is először, tehát az konfirmandusok, amikor először vehetik az úrvacsorai jegyeket.
This is outside the church after the service.
Ez kívül van, a gyülekezeten kívül, az Isten tisztelet után.
Our confirmants have white robes to remember of the white robe in the baptism of their new life they have in Christ when they're baptized.
És hogy fehér ruhába vannak, mint amikor megkeresztelték őket, akkor is fehér ruhát viselnek, és ez a fehér ruha az Úr Jézus Krisztusban való örök életnek a jelképe.
When we have a confirmation course, we have one here. And we go to a camp quite early in this year.
Amikor vége a fiataloknak a konfirmandus képzésnek vagy oktatásnak és első áldoznak, utána csinálnak nekik ilyen konfirmandus táborokat nagyon közel a konfirmációjukhoz.
And we have lessons with them where they learn about God who created the world and Jesus who's their savior and the Holy Spirit who's the good God's power in us. And in the evenings we gather to evening prayer with them, where they light their candles and they have a devotion and we sing.
So itt arról tanítjuk őket, hogy Istenről, hogy Isten az, aki megteremtette ezt a földet, és az Úr Jézusról, hogy Jézus Krisztus által váltotta meg, valamint a Szentlélekről, aki Isten ereje. És az esti alkalmakon pedig szoktunk együtt igét olvasni, áldozatokat tartani, imádkozni.
And now you can see a lot of pictures what we do with our children. We invite them every year to a lot of programs and here are some pictures from them.
Most pedig a képeken különféle tevékenység alkalmakat lehet látni. Próbáljuk minél több alkalommal meghívni a fiatalokat, gyerekeket.
We also have a Bible verse that we have wanted to share with you.
Van egy ige szakasz is, amit szeretnénk megosztani a testvérekkel.
It's a verse that is central for us in the education work and in our belief.
Ez számunkra az egyik központi igei üzenet, mind a gyülekezetünkben, mind pedig a fiatalok felé való szolgálatunkban is.
We will read it in Norwegian and we need some help to read it in Hungarian.
I know.
It's from the Gospel of John.
János evangéliumából szeretném felolvasni.
För så älskar Gud världen att han gav son sin den enborne, så kvar den som tror på han icke skall gå förtappt, men ha evig liv.
Ez a János evangélium a harmadik fejezetből a 16. vers, sokan ismerik, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
We also will share some Norwegian songs with you.
És pedig szeretnénk egy pár norvég dalt megosztani a testvérekkel.
Mondom szó? Liten, ami a liten is tudja? Ó, na, mi ez? Okay, the first one is called Molne og Sol.
Az elsőnek a neve Molne og Sol.
It's about the Holy Trinity.
A Szent Háromság Istenről van benne szó.
Perhaps I should introduce each song. It's better. Yeah.
Måne och sol, din här och hatt och blommar och barn skatte vår Gud. Himmel och jord, allting är hans. Herren vår Gud vill vi tacka. Herre vi tacka dig. Herre vi priser dig. Herre vi låtsing dig. Jesus, your son, dör på en kross, vår allmän för oss, lever idag. Jag är här, Herre vår Gud vill vi tacka. Herre vi tackar dig, Herre vi prisar dig. Anden vår frälst, levande varm och heilag och stark, talar om Gud, lejar oss fram dag efter dag. Herren vår Gud vill vi tacka, Herre vi tackar dig, Herre vi prisar dig. Herre, vi låtsing ditt heilage namn.
The next one is a song special for the children with some movement. So perhaps someone want to join and try to learn.
Következő pedig egy gyerekdal lesz, úgyhogy szeretném megkérni a gyerekeket, hogy aki szeretne, az ide kijöhet hozzá, és akkor megtanítják, hogyan kell, miket kell mutogatni.
And the song is about that it's good to belong to God. If you are the tall ones or the small ones.
Arról szól az ének, hogy milyen jó Istenhez tartozni, mind az alacsony, mind a kicsiknek, mind a nagyoknak. Bátran, akik gyerekek szeretnének, éneket tanulni, hogy bátorik.
Ó, megemlítem, lehetsz Úr, szolgass sor megfogjuk. A helyes sős tényleg volna baj, hangzni, de az ősre nem a létezik. Ó, megemlítem, lehetsz Úr, szolgass sor megfogjuk.
Köszönjük szépen, ez Norvég úgy hangzik, hogy Küsszön Tak. Most pedig a elmúlt hónapban születetteket szeretnénk köszönteni. Akik októberben születtek, azok fogadják szeretettel a születésnapos köszöntést.
Thank you.
Mielőtt elkezdenénk, egy kis technikai egyeztetést kérnék. Működik a mikrofon, lehet hallani?
Igen!
Jó. Akkor a mai forgászülésünket megkezdjük ezzel. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Tudjátok, hogy ez egy nagy ünnep, hiszen pontosan 5 éve alakult a forgászklubunk. És azt is örömmel jelenthetem, hogy amit pályáztunk, hogy indítunk egy rádiót is horgászklubunknak, sikerrel vettük, úgyhogy kérlek titeket, hogy figyeljetek majd oda a mikrofonba, a mikrofonra, tehát a mikrofonba beszéljetek majd. És nagy örömmel köszöntöm új tagunkat, Nagy András. Kérlek, András, mutatkozz be röviden.
Köszönöm szépen, Nagy Andrásnak hívnak. Egy nagy áruházláncban vagyok, mint biztonsági őr, és már régóta foglalkozom a horgászattal, így amatőr szinten, és ezért gondoltam, hogy szeretném ezt továbbfejleszteni, és ezért csatlakoztam a klubba.
Örülünk, hogy itt vagy, kérlek, Edit, ismertesd a mai napi ülésünknek a pontjait.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Mai napunknak a témája az az orsók lennének. Kettőt hoztam el nektek bemutatásra. Vannak ugyebár az első fékes orsók és a hátsó fékes orsók, vannak az első és hátsó fékes orsók és a nyelető fékes orsók, és hát a legszuperebb, legújabb orsók, amiről most szeretnénk beszélgetni, az az új harci fékes orsók, és azt gondolom, hogy ezzel biztonságosá válik a fogás. Valakinek esetleg hozzászólása a témához lenne?
Csak annyit szeretnék hozzászólni, ne haragudj, de szerintem mindegy, milyen orsót használsz. Szerintem a csali a lényeg.
Miért? De milyen csalit használsz?
Hát szeretnék megmutatni, most vettem a Halborázóban Slimen gyerekmű csalit.
És? Sötétben világít?
Nem, de nagyon drága volt, a férjem ki is volt akadva, úgyhogy biztos jó.
És mivel nyitottad meg a férjedet?
Hát azzal, hogy annyi halat fogunk fogni, nem is kell majd húsra költeni. És olyan egészségesen fogunk élni, hogy az csak nap.
Ó, milyen amatőrök vagytok, nekem már évek óta elektromos kapásjelző szedtem ma.
Jó, de hosszú szárú bakkancsot, termókabátot, termónadrágod nincs. Hogy akarsz így horgászni?
Jó, de állítható karpás kotelet, sátrat és horgászállat viszont neked nincs.
Most lehet egy kérdésem?
Persze, kérdezz csak! Kérdezz nyugodtan, hiszen ahogy láthatod, itt az ország legjobb horgászai vannak a klubban, bármilyen kérdésedre tudnak válaszolni.
Igen, köszönöm. Lehet, hogy valamiről lemaradtam, vagy nem tudom, de hogy horgászni mikor fogunk? Tehát, hogy...
Micsoda? Mi még sose voltunk horgászni.
Tudod, az időjárás olyan viszontagságos, most is esik az eső, még a vége megfázunk.
Nekem most van a családom, ott állásom, mindig ott kell lennem, mindig már lesz éppen a helyem.
Számunkra ez csak hobbi, hetente összegyűjünk, és megvitatjuk számunkra, melyik nekik a legjobb.
Amúgy is, így sokkal kényelmesebb, nem koszolik a ruhán, nem kell hajnalba kelnünk, nem kell a sátorban fagyoskodnunk.
Na jó, én erre nem érek rá, válaszok, ha megyek horgászni.
Lukács evangéliumából olvasom. Amikor egyszer a sokaság hozzátódult és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáreti tópartján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, és megkérte, hogy vigye el őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Simon így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivettem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt.
Ha Krisztus szeretete ég a szívedben, akkor nem teheted meg, hogy nem mondod el a másoknak az evangéliumot.
Ha napi élő kapcsolatod van Istennel, akkor az nem lehet, hogy nincs olyan dolog, amiről bizonyságot tehetnél másoknak.
Ha dicsekedni akar, Isten azt mondja, hogy vele dicsekedj.
Ha Krisztus követésre hív, ő elrendezi a körülményeket, hiszen olyan Istenünk van, aki a pusztában is utat készít, a sivatagban is folyókat fakaszt.
Ha Isten elhív egy szolgálatra, gondolj a családodra is. Az Úr tudja pótolni egy hiányodat, ha az ő akaratában vagy.
Az Isten szolgálatában álló emberek nem tökéletesek. Van, hogy hibázunk, van, hogy nem olyan szívvel vagyunk jelen, de nap mint nap törekszünk arra, hogy Krisztus képére formálódjunk.
Ha Isten azt akarja, hogy adod a ruhát, vagy nyisd ki a pénztárcát, áldozz fel az időt, energiát azért, akit rád bíz. Ne légy gyengeletlen, inkább adj hálát az Úrnak, hogy ebben a hónapban is betöltötte szükségleteidet, és még másokról is gondoskodott rajtad keresztül.
Füle Lajos, akkor jön el. A fájni kezd, ami vagy, és ami nem vagy, bár lehetnél. Majd ha bevallod végre, hogy sosem voltál igaz keresztjén, ha fájni fog, hogy annyian vannak, kiket megejt a téfit, s ajkadról értük száll ima, akkor jön el az ébredés itt. Majd hogyha bűnné lesz a bűn, s a Golgotához sírva érsz el, letenniük mind keserül, nem alkudva testtel és vérrel, majd a hálát adsz Jézusért, s a döntésed is végleg megérik, mert megtisztítottad a vér, akkor jön el az ébredés itt. Majd, hogyha jobban érdekel, kik ők, akik vetnek, aratnak, s közéjük állsz, és nem leszel többé olyan fontos magadnak, mert látod már a tájat itt, amely aratásra fehérlik, s munkára lelkesít a hit, akkor jön el az ébredés itt.
Olvasd írd imádkozzál, te minden nap
hogyha bűnöz.
Köszönjük szépen a szolgálatotokat, kérem álljanak fel azok, akik az elmúlt hónapban születtek, tehát az októberieket kérjük álljanak föl. És majd Tamás fordítja, hogy minden norvég testvér álljon föl, mert ők nem lesznek itt a születésnapjuk alkalmából, és szeretnénk őket is köszönteni. Az Istenünk gazdag áldását kívánom a kedves testvérek életére, és kérem fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Még egyszer Istenünk gazdag áldását kívánom a testvérek életére, Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 61-es számú énekünk eléneklésével. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim vasárnapunk igehirdetése alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Pál apostol Filippi beliekhez írott levelében annak első fejezetében, a harmadik verstől a 11-ig a következő képen. Isten igény tehát a Filippi beliekhez írott levélből olvasom az első fejezet harmadik versétől, így szól Isten igéje. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanulom az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel. Hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanak legyetek Krisztus napjára. És gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, keresztény ember mindig a jelenkor és az eljövendő Isten országának a feszültségében élt. Már az első századokban, vagy az első évtizedekben is, amikor a kereszténység elindult. Hisz itt kell élnünk az életünket ebben a földi létünkben, és közben a mennyei elhívás pedig megvan ígérve számunkra. Úgy kell berendezni a földi életünket, hogy készüljünk arra az eljövendőre, és miközben a mennyei elhívás részesei vagyunk, és az bizonyosság megadja számunkra valóban azt a bizonyosságot, hogy Isten országa számunkra elkészítetett, ott van a helyünk, Jézus Krisztusban elkészítve, mégis itt kell élni az életünket, bár tudjuk, hogy nincs itt maradandó városunk. Ez egy óriási feszültség az emberben, hogy most készülök az eljövendőre, és itt kell megélni a mindennapjaimat. Reformáció ünnepe volt tegnap, és a reformátorunkat idézve, Luther Mártontól származtatják ezt a gondolatot, hogy az eljövendő világra hogyan készül az ember, és azt mondta Luther Márton állítólag, hogy tudnám, hogy holnap jön el az Isten országa, holnap fejeződik ennek a világnak az élete, akkor is még ma elültetnék egy diófát, vagy elültetnék egy almafát többféle verzióban. Annak a diófa azért tetszett nekem jobban, mert hogy a dió az később fordul termőre, tehát aki diófát ültet, az hosszú távra tervez, az almafa az már egy-két év után megmutatja a gyümölcsét. Hát alapvetően ebben a feszültségben kell az embernek élni az életét, hogy nincs itt maradandó városunk, az eljövendőre készülünk, de hétköznapi kérdésekben, meg pillanatokon belül döntenünk kell, itt és most építenünk kell Krisztus testét a mennyei elhívás közben, a mennyei ország várása közben, és miközben a hív ember várja az Úr visszaérkezését, a közben építi a Krisztus testét, készít rövidtávú, középtávú és hosszú távú terveket e világ életére nézve is. Pál apostol ezért imádkozik egyébként a Filippi gyülekezet vonatkozásában is. Először is azt mondja, hogy hálát adok az Úrnak. Olyan jó látni egyébként Pál apostol életét, hogy ha fogságban van, ha börtönben van, ha üldöztetésben van, ha jól megy a dolga, ha rosszul megy a dolga, mindig hálaadással tud lenni Isten munkája felé. Mindig ott van a szívében, hogy az Isten sok mindent megcselekedett bennem, sok mindent megcselekedett értem, sok mindent megcselekedett általam, sok mindent megcselekedett azokban, akik rám bízattak. És hálás a szívem Istennek, mert az Isten cselekedeteit látom, mert az Úr közöttünk él, az Úr működik. És azt mondja, hogy hálát adok az Úrnak, emlékezem rátok, mert az evangéliumot ti első naptól fogva fontosnak tartottátok, befogadtátok, az evangélium szerint éltétek az életet. És könyörgök az Úrhoz. És valóban látjuk, hogy Pál apostol nem szűnik meg könyörögni azokért az emberekért, akiket rajta keresztül elindított az Úr, akiknek a lelki gondozásában részt vesz. a gyülekezetektől messze él, kilométerekre, korlátozott lehetőségek között alkalmasít. De nem szűnik meg könyörögni azokért az emberekért, akik ott tőle távol élnek, de abban a közösségben, amit egyébként az Isten rábízott és rajta keresztül hozott létre. És olyan jó ezt látni, hogy Pál apostol bizonyosabban, hogy amit elkezdett az Úr az emberben, azt majd elvégzi Krisztus Jézus napjára, az Úr visszajövetelére. És ahogy elkezdődött a gyülekezet élete, Pál apostol figyelme az eljövendő ország felé fordul. Tehát alig, hogy a gyülekezet létrejön, és néhány évtizede létezett a filippi gyülekezet, de már Pál apostolon keresztül az Isten szent lelke az eljövendő világra fordítja a figyelmét a gyülekezetnek. Érdekes ez a nagy távlatosság. Sokszor belesünk abba a csapdába, hogy egyik napról másikra gondolkodunk, és nincsenek hosszú távú Istentől kapott terveink, meg Istentől kapott látásaink. 20-30 éve olvastam ezt a könyvet, imádságról szóló könyv volt ez, és ebben a könyvben egy férfiról írtak, aki észrevett, hogy az utcájukban egy építkezés indult. Pillanatokon belül kiderítette, hogy itt az utcájukban egy gyülekezet készült templomot építeni, és ez az ember minden reggel, mikor elment az építkezés előtt, megállt és imádkozott. És megkérdezték tőle, hogy hát miért állsz itt meg mindig a nagy zajban, az örejben, ahogy ott alapot ásnak, meg betont kevernek, miért állsz te itt meg minden reggel. És azt mondta ez az ember, ami számomra példaadó, vagy kicsit megdöbbentő, és hogy én azokért az emberekért imádkozom, akik majd ebbe a templomba jönnek, hogy találkozzanak ebben a templomban az itt elhangzó igehirdetéseken keresztül az élő Úr Jézus Krisztussal. És akkor azt mondjuk, hogy micsoda, hát még most ássák az alapot. Még nem is áll a templom, azt se tudjuk, hogy kié lesz ez, meg kik jönnek majd ide, kik fogják ezt észrevenni, meg kiket fognak majd ide hívni. Ez az ember már most azért könyörög, hogy majd akik ide érkeznek az Isten tiszteletre, azok meghallják az Isten üzenetét, és majd azt szerint rendezzék be az életüket. Ez az ember azokért imádkozott, akiket nem ismert, akikről nem tudta, hogy ide fognak érkezni, de a szívére helyezte az Isten ezt a feladatot. Ilyen hosszú távban gondolkodott. És egyébként nem gondolom őszintén, hogy bennem is, amikor elkezdtük építeni ezt a templomot, valami hasonló volt, amikor láttam, hogy még itt a szántóföld volt, még itt termett a uborka, meg paradicsom, meg nem tudom, mit termeltek itt, hogy emlékeznek a testvérek régen. És már tudtuk, hogy a miénk lesz az a telek, ott volt a szívemben, hogy Uram, azok az emberek, akik itt lesznek ebbe a templomba, hadd lehessenek a te közeledben. Hadd hallhassák meg az evangéliumot. Hosszú távra tervezve. Vajon ilyen hosszú távú terv, hosszú távú gondolat van a szívedben, amikor odaállsz az Úr elé? Kikért tudsz most imádkozni? Sokszor a meg nem született gyermekeikért már szülők imádkoznak. Még nem fogant meg a gyerek, de azért a gyerekért, aki majd meg fog születni ebben a családban, az én családomban. Uram, legyen a te kegyelmedben. És oda helyezik a még nem létező szemét. Olyan jó látni ezt a hosszú távú gondolkodást, amit itt egyébként a filippi gyülekezetben Pál apostolon keresztül az Isten szent lelke elénk helyez. A Filippiben is alig, hogy elkezdődött az élet, a Szentlélek arra indítja Pál apostolt, hogy olyasmiért imádkozzon, amit mi tudjuk már így 2000 év múlva, hogy mi mindig nem jött el. Tehát nem jött el az Úr visszajövetele. Pál apostol azért imádkozik itt a gyülekezet, azért könyörög a gyülekezetét, hogy elkészítse ezeket az embereket Isten arra a napra, az Úr napjára, amikor majd Jézus Krisztus visszaérkezik. És eltelt 2000 esztendő, és még nem érkezett meg, nem érkezett vissza az Úr Jézus Krisztus. Tehát 2000 évre előre imádkozik Pál apostol, hogy legyen kész ez a gyülekezet az Úr napjára. És természetesen Pál apostolnak nyilván nem fordult meg a fejében az, hogy nyírták-e majd egy Philadelphia evangélikus egyházközség valamikor létre fog jönni, de ebben az imádságában, hogy akiben elkezdted, Uram, a munkádat, azt majd Krisztus napjára végezd el. Itt a nyírtelkiekben is, meg a voltaiakban is, meg hát azokban, akik környezetünkben élnek, itt Magyarországon, meg szerte a világban. Nagyon jó lenne, hogyha mi is tudnánk egy ilyen hosszú távú gondolkodásban élni. Persze úgy, hogy a hétköznapjainkat is be tudjuk rendezni, a rövid távú terveinket is meg tudjuk élni, mert hát ott volt Pál apostol imádságában is a rövid távú terv is, amikor azt mondja, hogy hát én hálás vagyok az Úrnak azért, hogy ti az evangéliumot az első naptól fogva befogadtátok. Az evangélium az nem más, mint az az örömhír, ami arról szól, hogy az Isten nem hagyta az embert a bűnében. Hogy az Isten kiragadta az embert az Istentől való elszakadtság állapotából, és Jézus Krisztuson keresztül egy új élet lehetőségét adta meg. És olyan jó volt tegnap ezt hallani itt a reformáció ünnepén is, Esperes úr ige hirdetésében, hogy az Istennek az a terv, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. És aki nem veszi észre, hogy az Isten a kegyelmét Krisztusban elküldte erre a világra, az benne marad a tőle való elszakadtságában a bűnben. De aki elfogadja a kegyelmét, aki találkozik az Isten kegyelmével, az megtapasztalja, mit jelent Istenben élni. És olyan jó ezt látni, hogy Pál apostol azt mondja, hogy ti kezdettől fogva közösséget vállaltatok ezzel az evangéliummal. Az örömhírre. Közösséget vállaltatok azzal, hogy Krisztus értetek halt meg. Krisztusnak értetek kellett szenvednie. A ti istentelen gondolataitok, istentelen létetek miatt kellett Jézus Krisztusnak meghalnia. És amikor az Pál apostol ezt mondja, hogy közösséget vállaltatok az evangéliummal, így is lehetne fordítani, hogy bizalmas viszonyba kerültetek az evangéliummal, közvetlen viszonyba kerültetek az evangéliummal. Mondhatjuk is, hogy személyes lett az evangélium számotokra. Hát az evangéliumot mindenki ismert, ismerte Hitler is az evangéliumot, meg ismerte Brezsnyel is, meg Hruscsov is, meg ismerte a nagy diktátoroknak a nagy része, ismerte az evangéliumnak az üzenetét. Tudták, hogy kicsoda Krisztus. Ez nem volt kérdés. De nem lett személyes, nem kerültek bizalmas kapcsolatba. És az a tragédia, amit már a testvéreknek elmondta, hogy számomra a legnyomorúságosabb megtapasztalás az volt, amikor lelkészek tettek erről bizonyságot, hogy leszolgáltak 30-40 évet az ige hirdetésekben említve az evangéliumot, az örömhírt, de számukra nem lett bizalmassá, nem lett személyessé. Nem lett az életükre nézve megújítóvá. Mindent tudtak, a teológián megtanították velük. A teológiai összefüggéseket nem csak ismerték, hanem hirdetni is tudták. És voltak, akik számára ez az evangélium hirdetés új életté lehetett, de számára meg nem volt az, tett bizonyságot idős korában lelki pásztor nekem. Tehát ez személyes megtapasztalásom. Hogy évtizedes szolgálat után sem lett bizalmassá, személyessé számára az evangélium. Ezért hív bennünket az Úr arra, hogy szükséges nektek újonnan születni. És amikor megkérdezi tőle a zsidó embereknek a vezetője, tanítója, tehát hogyan születhetnék én újjá, hogyan mehetnék én vissza anyám méhébe, akkor mondja neki Jézus Krisztus, hogy neked szükséges lélektől és víztől újonnan születnem. És ha nem születsz újonnan, és a víz az nem a folyóvíz, hanem az Istennek az igéje, ami az emberre ráárad, ami az embert megtisztítja. Szükséges neked a lélektől és a víztől újonnan születned, szükséges, hogy végbe menjen a gondolkodásodban a metanoia, mert ha nem, akkor nem lesz ez a bizalmas viszony, nem lesz ez a személyes viszony az evangéliummal. Tehát az életünk, ez a bizalmas viszony, ez azt is jelenti, hogy az életünk legrejtettebb zugába is bevilágít. Azt, amit az ember maga elől is szeretne titkolni, meg azt, amit a másik ember elől is el szeretne titkolni, az evangélium abba a bizalmas, rejtett bugyorba fog beletekinteni, belevilágítani, és világítja meg azt, hogy Jézus Krisztus ezért halt meg. Hogy ne kelljen emiatt a bugyor miatt neked szenvedned, hogy ne kelljen gyötrődnöd, ne legyen lelkiismeret furdalásod. Hogy ne kelljen az életedben szenvedned, hanem szabad legyél. Fölszabadít az evangélium az üdvösség szabadságára. És mivel ez napi szinten működött a Filippi gyülekezet életében, Pál apostol nagy reménységgel tekint a hosszú távú program elé, amikor is azt mondja, hogy valóban a mi életünkben megélt evangéliumnak az a következménye, hogy Isten fölkészít bennünket a vele való találkozásra. Hogy minden lerendeződik majd bennünk.
Jó volt a fiataloknak az előadása itt a horgászklubbal kapcsolatban. De sok keresztény van, aki rengeteg mindent tud elmondani arról, hogy mit jelent kereszténynek lenni, de még sohasem aktiválta azt az életébe. Sohasem élt a szerint. Sohasem rendezte be az életét annak megfelelően. Beszélni sokat tud róla, de nem jellemzi a hétköznapi életét. És jó, hogy fölháborodott az újonc, aki azt mondta, tehát én horgászni jöttem, én meg szeretném élni ennek az örömét. Én nem csak vasárnap szeretnék a gyülekezetben beülni az Isten tiszteletre, hanem én, mikor hazamegyek, szeretném megélni azt, amit Isten tanított nekem. És olyan jó lenne, hogyha milyen keresztények lehetnénk. Hogy szeretnénk az életünkben, a mindennapi tapasztalásainkban megélni az evangéliumot. És hogy Krisztus jelen lehetne a hétköznapi életünknek minden pillanatában. És azért fontos, hogy a megélt tapasztalatokat, azokat adjuk át. Amit Krisztus bennem elvégzett, az hadd legyen ott a családom előtt, hadd legyen ott a munkatársaim előtt, hadd legyen ott a szomszédság előtt, hadd lássa a világ, hogy mit élek én. Meg olyan jó Dávid királynak a történetét olvasni, 20-egységi történet a Királyok első könyvének a 6. fejezetében, a 43. versben lehet ezt olvasni. A történet az onnan indul, hogy az Úr szövetség ládáját elhozták a fogságba, és viszik Jeruzsálembe, Dávid városába, de megijednek tőle, mert amikor megbillen a láda, és valaki hozzáér, akkor abban a pillanatban elpusztul, és addig Obed-Edom házában parkíroztatják egy darabig az Úr ládáját, de amikor kiderül, hogy az Úr áldása jelenik ott meg, ahol az Úr ládája van jelen, akkor elhozzák Jeruzsálembe, Dávid városába. És akkor, hogyha elolvassák a testvérek ott az első Királyok könyvében, akkor olvashatják azt, hogy milyen örvendezés van Dávidnak a szívében, de a környezetének a szívében is. Örülj szívem, itt van az Úr közöttünk, és szóljanak a citerák, zendüljön meg minden, mert az Isten eljött közé, itt lakik közöttünk, és minden csodálatos. Aztán Dávid ebben az igeversben, amit az imént itt kijelöltem, vagy elmondtam, abban az igeversben olvashatjuk, és aztán hazament, hogy a családjához is elvigye ezt az áldást. Nem tartotta meg magának. Nem csak ő maga szerette volna átélni az Istennel való közösségnek az örömét, hanem fogta magát és elvitte a családjának. Elmondta a családjának is, hogy mit tett az Úr, és mit jelent az Istennel való élet. Tehát ezt az áldást továbbadta a családjának. Mert bizonyos volt benne, hogy a családjának szüksége van erre. És az a kérdés, hogy fontos-e a te számodra a családod? Fontos-e a családod annyira, hogy elmond nekik, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus, és mit tett vele? Hogy az Úr Jézus Krisztus miért jött el ebbe a világba, és mit végzett el? Fontos-e számodra a barátod? Fontos-e számodra a baráti társaság? Fontos-e számodra a szomszédság, a munkatársi közösség? Annyira, hogy ezt az evangéliumot elmond nekik. Lehetsz te az evangélium eszköze a család számára, lehetsz te az evangélium eszköze a munkatársi közösség számára. Olyan jó látni Pál apostol bizonyságtételét, hogy ő nyomorúságban, fogságban, jó dolgában, rossz dolgában, üldöztetésében, ő mindig az evangélium elkötelezettjeként jelenik meg. A rábízottakért könyörög, hordozza az emberek életét, bizonyságot tesz, nem a saját komfortját keresi, hanem azt, hogy a többi ember hogyan juthat el az igazság megismerésével. Olyan jó látni, hogy nem magával törődik, hanem az elhívásával. És bizonyos volt számára, hogy a kegyelem az, ami megtartja az életét. A kegyelem, amire rá kap, amire belekapaszkodhat. A kegyelem az, ami által néki üdvössége lehet. És olyan jó volt, még egyszer említem Krisztián ige hirdetéséből, arra rájönni, ami egyébként nyilvánvaló szám mindannyiunk számára, hogy az ítélet az nem a bűneink miatt érkezik el az életünkbe, hanem a kegyelem megtagadásával. Az Isten kegyelmet szeretne adni mindannyiunk számára. De ahhoz az kell, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy bűnös, kárhozatra méltó, halálra méltó az életem. És nem takargatná az ember a saját életét, különböző területét, hanem azt mondom, hogy igen, Uram, nekem szükségem van a te kegyelmedre. Mert a kegyelem az, ami átvisz bennünket az örökké valóságba, átvisz bennünket a megigazulásba, nem pedig a tiszta voltunk, az igaz voltunk. A kegyelem elfogadása hozzá az ember számára azt, hogy gazdagodik. Nagyon jól olvasni a 9. versben, hogy imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek, ismerettel és igazi megértéssel. Mert a kegyelem növekedve az ember gazdagítja. De sok szegény, gazdag ember van. És de sok gazdag, szegény ember van. Aki anyagilag nem nagy tehetséggel rendelkezik, de tele van a szíve az Isten szeretetével, Isten ismeretével. És az ember úgy tekint rá, hogy ez egy megelégített ember, olyan, aki irigylésre méltó. Olyan jó látni, hogy a Pál apostolon keresztül az Isten szent lelk elélünk helyezi, hogy ha a kegyelem ott van az életünkben, akkor gazdagodunk ismerettel, megértéssel. De lehet még színezni ezt, és ezek a szavak jutottak eszembe, hogy a kegyelem gazdagodása eszmélésben, észlelésben, érzékelésben, felismerésben, megismerésben, megértésben gazdagszik bennünk. Olyan sokszínű az, amit az Isten szeretne bennünk elvégezni, hogy mi megismerhessük egyrészt önmagunkat, másrészt pedig megismerhessük őt magát, a mennyei atyánkat. És olyan jó látni azt is, hogy amikor az ember gazdagodik a megismerésben, a megértésben, akkor látja igazán, hogy mi is a küldetése. Nagyon szomorú látni, ahogy itt a migráció kérdésében egyházaink nyilatkoznak, akár Magyarországon is, vagy akár Európa szinten is. Ne félreértik a küldetésüket az egyházak. Az a kérdés, hogy kell-e segítenünk a rászorultakon? Persze, hogy kell segítenünk. Az a kérdés, hogy a rászorultságot meg lehet-e játszani? Hát bizony meg lehet játszani. És most akkor hogyan tudjon tisztán látni az egyház a tekintetben, hogy ki az, aki rászorul, ki az, akin segíteni kell, vagy mi az, amikor altruitív módon, önpusztító módon kezd el segíteni valakin az egyház. Olyan megdöbbentő látni, hogy nincs evangéliumi látása egyházainknak e tekintetben, hogy mi a mi küldetésünk. Mi a mi küldetésünk ebben a világban? Isten mit bízott ránk? És hogyan tudunk mi segíteni a másik emberen? Mi a segítség a keresztény ember életében? Azt látom, hogy a mai egyházi gondolkodásban Krisztus annyira nincs középpontban, hogy egy önmagát lehetetlen helyzetbe hozó egyházak működnek itt körülöttünk. És nem látjuk meg azt, hogy mire hívott el bennünket Isten, mint hogy Pál apostol azt mondja, hogy az evangélium működik naponta bennetek, és én azért könyörgöm, hogy amit elkezdett az Úr az utolsó napra végezze el bennetek. Hogy mindaz, amit Krisztus adott, az kiteljesedjék bennetek. Nem más a mi küldetésünk, hanem hogy kiteljesedjék bennetek az, amit elkezdett az evangélium. Tehát a mai igényben arról beszél az Úr, hogy hogyan lehet tisztán látni, ítélni, hogy 10.-11. verset felolvasom, hogy tisztán megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Rövid és hosszú távú tervet ismertet itt az Isten szent lelke, hogy a kegyelemben erősödjetek meg, ismeretben, megértésben, dicsőítsétek az Urat, és készek legyetek az Úr napjára, ami majd el fog jönni. Lehet, hogy a mi életünkben, lehet, hogy még 2000 év, de lehet, hogy holnap. Pál apostolon keresztül Isten szent lelke azt szeretné, hogy készen legyünk. Hogy engedjük, hogy Isten fölkészítsen bennünket majd a manapra. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásad szívem azért, mert te évszázadokon, évezedeken keresztül a te népeden megmutattad kegyelmednek a csodálatos voltát. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a kegyelmet már az Ószövetségben is megtapasztalhattuk. Köszönjük, Urunk, hogy az Ószövetség is arról tesz bizonságot, hogy te könyörülő, kegyelmes Isten vagy. Köszönjük, Urunk, hogy nem az igazságodat mutatod felénk, hanem a könyörülő kegyelmedet. Így tesszük kezedbe, Urunk, saját életünket, gyülekezeti életünket itt Nyíltelken, de elé tesszük a Voldai gyülekezetet és a Voldai gyülekezethez tartozó közösségeket, de egész magyar egyházunkat, norvég egyházat, de minden keresztény egyházat szerte a világon, azokat is, akik üldöztetésben vannak, akiknek nagyon nyomorúságos a helyzetük most ebben a világban, kérünk, hogy te erősítsd meg őket a rólad való bizonyságtételben, hogy belőled merítsenek erőt, belőled merítsenek ismeretet, eszmélést, megértést, benned tudjanak növekedni. És köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy valóban te fölkészítesz bennünket az utolsó napra. Add meg, hogy itt a földi létünkben is már úgy éljünk, hogy az eljövendő világra készülünk. Köszönjük néked, Urunk, hogy te készítesz rövid távú, középtávú, meg hosszú távú terveket számunkra, add meg, hogy ezeket megértsük. És így tesszük eléd, Urunk, azt a projektet is, amit a Voldai gyülekezettel készülünk most kimunkálni. Add meg, hogy te lehessél ott középen, hogy megállhass bennünket, hogy a fiataljaink benned erősödhessenek, növekedhessenek, hogy az, amit elterveztél felőlünk, azt mi meg tudjuk valósítani. Köszönjük, Urunk, hogy ehhez te adsz értelmet, te adod a szent lelkedet, te adod igédet. Áld meg bennünket, hogy engedelmes gyermekeidként tudjuk megélni azt, amit elénk adsz. Köszönjük néked, Urunk, a mai napot. Hálás a szívünk, hogy együtt lehetünk majd veled, az Úr szent testével és vérével. Köszönjük néked az úrvacsora lehetőségét. Áld meg bennünket, Urunk, hogy magunkat megvizsgálva őszintén állhassunk te előtted ebben is. Amen. Énekeljük a 413-os számú énekünk első versét. Testvéreknek, hogy a mai Isten tiszteletünkön úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Mindenkit várunk úrvacsorai közösségbe, aki megvizsgálta önmagát. Hirdetem, hogy hétközi alkalmunk az asszonykör 17 órakor kezdődik, kedden a babamama kör 9 órakor, a gyülekezeti biblióra pedig itt a gyülekezeti központban 17 órakor. Szombaton 17 órakor lesz ifjúsági óra, amelyre szeretettel hívom és bátorítom a testvéreket. Most készülnek asszony hétre testvéreink, imádkozzunk azért, hogy a csendes héten kiki megtapasztalhassa azt, amit az Úr számára el akar mondani, és ahhoz rendezhesse be az életét. Házaspárok családos hétvégéje lesz Pilis Csabán 11. hó 6-ától 8-áig. Erre a családos hétvégére az Eke közössége hív és vár minden fiatal családot. Ifjúsági hétvége lesz junior és senior korosztálynak, tehát konfirmandus kortól 18 évig és 18 év fölött. A fiatalabbak részére 13-ától, az idősebbek részére 27-től kezdődik novemberben ez az ifjúsági hétvége. Mindenkit bátorítunk, hogy jöjjenek, küldjenek erre fiatalokat, a családból, szomszédságból, baráti körből is. Hirdetem a testvéreknek az imádság listánkat, amit a hírlevélben szerepel. Hordozzuk imádságos szeretetben azokat, akik ezt kérték tőlünk. Hadd éljük meg így is a gyülekezeti közösséget, hadd éljük meg így is isteni küldetésünket. A listán nem szerepel, de természetesen most itt vannak közöttünk a voldai testvérek, hadd legyenek ők is az imádságos listánkon. Hordozzuk imádságban ezt a kapcsolatot, azt a projektet, amit most készülünk kimunkálni, hogy az a fiataloknak szóló program, valóban megvalósulhasson, és úgy valósulhasson meg, ahogy ezt az Úr szeretné. Együtt voltunk péntektől kezdve a voldai testvérekkel, mint ahogy elmondták, egy projekt kimunkálásán dolgoztunk, de részt vettek a Biztos Kezdet Gyerekház 6. születésnapján is. Együtt voltunk megbeszéléseken, a vörökszállási reformációi délután, illetve estén. Tegnap itt voltak a reformációi közös alkalmon, amit a református gyülekezettel együtt végeztünk. Mai istentiszteletünkön is itt vannak még velünk, holnap még egy rövid megbeszélés lesz, és már utaznak is vissza testvéreink. Kívánjuk, hogy az Úr áldja meg az utatokat, legyen biztonságos a hazaérkezésetek. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Az úrvacsorára készülve énekeljük 171-es számú énekünket, Eke énekeskönyv 171-es énekét. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szemmel, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennálló válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől, személy szerint testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, s ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűnvészségéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. és így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keressétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Úrvacsorai liturgia énekként a 258-as számú éneket énekeljük majd. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Kevésség a friság, békesség néktek. Jeltek ime mindenki, járuljatok az Úr szent asztalához.
Valamennyi sem vissza. Ezt cselekedjük. Így adok ebben minden. Ez a mi van, Jézus Krisztusunk ér. Amit ti értetek, és sokak értetek.
Szent teste és vére, tartsa meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által.
22.
Valamennyi szereszitek. Ez cselekedjétek. Vegyétek. Ez a mi Jézus Krisztusi teste.
Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.